Mike Walsh lendő nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett Jászai Gellért, a Forágyi elnöke is részt vett. Szó volt a Forágyi csoport műhold programjáról, valamint az Elon Musk által létrehozott SpaceX partnerségi lehetőségeiről. Magyarország arra készül, hogy szerepét a nemzetközi térben új alapokra helyezze, kapcsolódni akar a világ összes gazdasági erőközpontjához, és ennek a magyar egyetemek nagy nyertesei lesznek, mondta a miniszterelnök az Állatorvostudományi Egyetem fővárosi István utcai felújított pavilon épületeinek átadásán. Orbán Viktor ismét azt hangsúlyozta, hogy a világ gyökeres változás előtt áll, ha a liberális világrend véget ért. Novemberben 3,7%-ra nőtt az infláció. A KSH adatai alapján az előző hónaphoz képest a fogyasztói árak 0,5%-kal emelkedtek. Tavaly novemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,9%-kal nőtt, az üzemanyagok 2,4%, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A háztartási energiáért 3,2%-kal kevesebbet kellett fizetni. A gazdasági helyreállítás éve lesz 2025, mondta a Parlament Gazdasági Bizottság előtti éves meghallgatásán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton 3% feletti, 4% körüli jövő évi GDP növekedés eléréséről beszélt. Februárban indul a vállalkozások digitális megjelenését támogató 9 milliárd forint keretösszegű program, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Szabados Rihárd szerint 10-13 ezer vállalkozást segíthet az intézkedés. A beruházások fellendülése várható jövőre az állami projektek előkészületei, valamint a magánszféra engedélyezési eljárásai alapján, mondta az építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottság előtti meghallgatásán. Lázár János a tárca legfontosabb feladatai közül kiemelte a közösségi közlekedés megújítását, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a jó minőségű ingatlanok építésének ösztönzését. Megújítja az Intercity flottát a MÁV. A vasúttársaság vezérigazgatója Facebook bejegyzésében elmondta, egyes járműveket felújítanak, emellett használt járműveket is bérelnek, és vadonatújakat is vásárol a vasúttársaság. Ezek adják majd a néhány éven belül teljesen megújuló IC flotta gerincét, ismertette Hegyi Zsolt. Megjelent a szép kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló rendelet módosítása Magyar Közlönyben. A változtatás január 1-én lép életbe, jövőre már lakásfelújításra is felhasználható lesz a szép kártya béren kívüli juttatásként. Jelentős változásokat tervez a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál. Ezek érintik többek között a tajkártya és az EU-kártya kibocsátását, a gyógyszer és gyógyászati segédeszközellátásnál végzett eljárásokat és az elektronikus cigaretták és dohánytermékek szabályozását is. Mohamed al-Bashir személyében kinevezték Szíria új ügyvezető miniszterelnökét, írta meg a Guardian brit újság. Az Assad rezsim megdöntésében komoly szerepet vállaló katonai vezető a hírek szerint március 1-ig maradna az átmeneti kormány élén. Végül az időjárásról. Délutánig esett eső, havas eső, hó is, majd északkelet felől felszakadozik a felhőzet. A Zemplén környékén megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa találkozott a szegényeknek rendezett vatikáni koncertművészeivel. Az igazi szimfónia a különbözőségeken keresztül jön létre. A Szentatya buzdítása a Manus Unidas civil szervezethez, Szűz Mária küldetésetek példaképe. Peter Pellegrini szlovák államfő látogatása a Vatikánban. A pápa találkozott a Szicíliai Teológiai Intézet közösségével. Legyetek a remény misszionáriusai. Ferenc pápa beszéde a kármelita nővérekhez. Mindenkihez jusson el az evangélium.
A pápa a művészeknek. Az igazi szimfónia a különbözőségeken keresztül jön létre. A pápa szombaton találkozott a szegényeknek szervezett koncert művészeivel és támogatóival. Hangsúlyozta, hogy az egyház igyekszik teljesebben megélni a koncertekből fakadó szinódusi harmóniát. December 7-én szombaton délelőtt a szegényeknek rendezett vatikáni koncert előtt Ferenc pápa fogadta a rendezvény szervezőit és művészeit. Méltatta a zene szépségét, amely egyesíti a szíveket és felemeli a lelket. Az audiencia elején egy gyerek sírni kezdett, amelyre válaszul a pápa példaként említette, hogy még a gyerekek is zenét alkotnak, amikor sírnak. Megállapította, hogy egy koncert gyönyörű példabeszéd, a harmónia példázata, amelyet az egyház igyekszik teljesebben megélni. Egy zenekarban több hangszer és hang van, mindegyiknek megvan a maga szólama, de minden tagnak harmóniában kell lennie a többiekkel, hogy megteremtse a zene szépségét. Ferenc pápa a világot egy zenekarhoz hasonlította, amelyben minden ember arra hivatott, hogy kifejezze önmagát, hogy mindenki mellett eljátsza a saját szerepét, hangsúlyozta, hogy a csendek és a diszonanciák ugyanolyan fontosak, mert Isten nem teremt hulladékot. A harmóniáról szóló példabeszéd azonban csak akkor érhető el, ha mindenki úgy dönt, hogy jelen van. Ez nem önmagától értetődő, mondta a pápa. Elismerte, hogy az audiencián jelenlévők minden tagja úgy döntött, hogy részt vesz ezen az eseményen, a rászoruló emberekkel együtt, akik nap mint nap küzdenek az előrejutásért. Ez a döntés a remény egy jelét mutatja, ez a közelgő szent év üzenete. Hozzuk létre a szeretetből fakadó remény jeleit.
Senza la collaborazione di tutti non si può realizzare una vera sinfonia.
Egy igazi szimfónia csak mindenki összefogásával jöhet létre, mutatott rá Ferenc pápa. Csak amikor különféle emberekből áll egy koncert, akkor lehet olyan harmóniát elérni, amely mindenkit épít és megvigasztal. Végül a pápa rávilágított, hogy a szegényeknek szervezett koncert a szinódusi harmónia kiváló példája, mivel szeretett közösséget alkot a legsebezhetőbb testvéreinkkel. Ezek a barátaink a koncert főszereplői. A pápa szerint a szépség Isten ajándéka minden emberi lény számára, akiket ugyanaz a méltóság egyesít és hív a testvériségre. A pápa a Manos Unidas civil szervezethez. Szűz Mária a küldetésetek példaképe. Ferenc pápa kiemelte a női zsenialitást, amely a Manos Unidas szervezet munkáját ihleti, az éhezés, az elmaradottság és az oktatás hiánya elleni küzdelemben a fejlődő országokban. December 9-én hétfőn fogadta a spanyol katolikus szervezet tagjait a Vatikánban. A Manos Unidas, Egyesült Kezek, spanyol katolikus nemkormányzati szervezet tagjait köszöntve a csoport alapításának 65. évfordulója alkalmából.
Estoy contento de recibirlos esta mañana. Ustedes que son de la Comisión Permanente de Manos Unidas.
Ferenc pápa elismerte a női zsenialitást jellemző érzékenységet és lelkierőt, amely a fejlődő országok haladását elősegítő munkájukat jellemzi. A Szentatya megjegyezte, hogy a Manos Unidas katolikus bizottság a világszintű éhezés elleni kampányért a spanyolországi katolikus akció nőtagjainak válaszaként jött létre a FAO 1959-es felhívására, hogy tápláljuk a kenyérre, a kultúrára és Istenre kiéhezetteket, akik az emberiség nagy részeként szenvednek ezek hiányától. A Manos Unidas szervezet munkásságáról, valamint a női zsenialitást jellemző érzékenységről és lelkierőről elmérkedve, a pápa gondolatai a boldogságos Szűz Mária felé fordultak, mert szerinte Szűz Mária igazi, par excellence nő. Szűz Mária emberiségünk teljesen megvalósult példaképe, aki által Isten kegyelméből mindannyian hozzájárulhatunk a világ jobb áttételéhez. Ferenc pápa elismerte, hogy ez a Manos Unidas célja, amelyet a csoportot alkotó anyák, lányok és feleségek jellegzetes intuíciójával és realitásérzékével valósított meg. A szervezet sajátos küldetése az éhezés, az elmaradottság és az oktatás hiánya elleni küzdelem, amelyet a női szellemre jellemző együttérzéssel és kitartással valósít meg, folytatta a pápa. Ezt csak az evangéliumon és az egyház társadalmi tanításán alapuló keresztény szemlélet által lehetséges valóra váltani. Ferenc pápa beszédét azzal zárta, hogy biztatta a Manos Unidas tagjait, folytassák az önkéntes szolgálat és segítségnyújtás gyönyörű küldetését. Egyben arra hívta őket, hogy a remény zarándokaiként vegyenek részt a közelgő szent évben, és járuljanak hozzá a legsérülékenyebbek és a rászorulók anyagi körülményeinek javulásához, erkölcsi előrehaladásukhoz és lelki fejlődésükhöz. Végül a Szentatya adventi jó kívánságait fejezte ki abban a reményben, hogy az Isten ígéreteire való várakozás időszaka segíthet mindannyiunkat a lelki megújulásban, annak érdekében, hogy hozzá tudjunk járulni a szeretet civilizációjának áhított felépítéséhez.
Peter Pellegrini szlovák államfő látogatása Ferenc pápánál. December 9-én hétfő reggel 8 órakor fogadta Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobájában Peter Pellegrinit, a szlovák köztársaság elnökét és kíséretét. A szlovák államfő ezt követően találkozott és megbeszélés folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával. Fél órás magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa hétfő reggel Peter Pellegrini szlovák államfőt a dolgozószobájában, aki a megbeszélések után bemutatta a kíséretét a Szentatyának, majd sor került az ajándékok átnyújtására. A szlovák államfő látogatásáról a Szentség sajtóterme közleményben tájékoztatott. A Szentatya kihallgatáson fogadta Peter Pellegrinit, a szlovák köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával. Az államtitkárságon tartott szívélyes találkozón szó esett a stabil kétoldalú kapcsolatokról, hangsúlyozva az egyház hozzájárulását a szlovák társadalom javára. Végül áttekintették a nemzetközi helyzetet, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Az 1975-ben Besztercebányán született Peter Pellegrini apai ágon dédapja révén olasz származású. Múlt csütörtökön Natasha Pirc Muszár asszony, Szlovénia köztársasági elnöke járt a Szentatyánál. Múlt héten december 5-én csütörtökön reggel Ferenc pápa kiagatáson fogadta a Vatikánban Natasha Pirc Muszár asszonyt, Szlovénia köztársasági elnökét. A félórás pápai audiencia után a szlovén államfő az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Miroslav Vakuszki prelátussal, a vatikáni államközi kapcsolatok helyettes titkárával. A két éve hivatalban lévő Natasha Pirc Muszár asszony Szlovénia első női államfője.
A pápa a Szicíliai Teológiai Intézethez, legyetek a remény misszionáriusai. A szicíliai Catania Szent Pálról elnevezett teológiai intézete közösségéhez szólva, Ferenc pápa arra hívta őket, hogy legyenek a remény misszionáriusai Szicíliában, a régióban tapasztalható folyamatos társadalmi kihívások közepette. Továbbra is járjatok együtt, olyan széles körű képzést kínálva, amely hatással lehet az egyházi és a társadalmi életre, mert Szicíliának olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik reménykedve tekinthetnek a jövőbe. Ferenc pápa ezt az erős bátorítást fogalmazta meg, amikor péntek délelőtt fogadta a szicíliai Catania városa a Szent Pál nevet viselő teológiai intézetének mintegy 200 tanárát, munkatársát és hallgatóját. Az intézetet 1969-ben alapították, amikor a II. Vatikáni zsinatot követően a kelet-szicíliai egyházmegyék úgy döntöttek, hogy egyesítik erőiket, hogy létrehozzanak egy központot a szicíliai papok, szerzetesek és világiak teológiai képzésére.
Lo studio teologico San Paolo può essere considerato una primizia del Vaticano II.
Beszéde elején Ferenc pápa elismerte az intézet jelentős hozzájárulását a helyi egyház életéhez. Megjegyezte, hogy a palermói teológiai karral való együttműködése, amelyhez tartozik, olyan modellt képvisel, amely más egyházakat inspirálhat, hogy járjanak együtt ezen a területen. Valójában, amikor szeretett közösségről beszélünk, akkor a képző intézmények közötti kapcsolatokat is figyelembe kell venni, amelyek a szeretett közösség és a misszió laboratóriumaivá válnak, amelyeket áthat a teológiai reflexió. A regionális helyzetre utalva Ferenc pápa hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az intézet szorosan kapcsolódjon Szicília kulturális és szellemi örökségéhez, amely magában foglalja az olyan vértanúkat, mint Szent Agáta és Lúcia, valamint a modernkori mártírokat, mint például Giuseppe Puglisi atyát és Rosario Livatino bírót, akiket a maffia ölt meg. A pápa javasolta, tapasztaljátok meg az egyháziasság érzését, amely egymás mellé állít, és az evangelizáció új útjainak keresésére ösztönöz benneteket. Megjegyezte továbbá, hogy az intézetben tanuló női hallgatók számának növekedése, a szicíliai társadalomban végbemenő kulturális és társadalmi változásokat tükrözi, ahol a nők társadalmi szerepvállalását gyakran alulértékelték.
La Sicilia ha bisogno di uomini e donne che sappiano guardare al futuro con speranza.
A régió folyamatos kihívásaira, köztük a széles körben elterjedt korrupcióra, a régió fejlődését hátráltató szervezett bűnözésre utalva, Ferenc pápa figyelmeztetett, hogy Szicíliának olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik reménykedve tekinthetnek a jövőbe, és arra nevelhetik az új nemzedékeket, hogy legyenek szabadok és átláthatóak a közjó ápolásában, hogy sikerüljön felszámolni a régi és az új szegénységet egyaránt. A pápa ezért sürgette az intézetet, hogy foglalkozzon ezekkel a társadalmi kérdésekkel a befogadás és a testvériség kultúrájának előmozdítása révén, a szegények és a peremre szorultak irányába, valamint segítse elő a migránsok integrációját a szicíliai társadalomba, amely mindig is a népek és kultúrák útkereszteződése volt. A Katániai Egyetemmel folytatott tudományos együttműködést dicsérve, Ferenc pápa arra buzdította az intézetet, hogy folytasson párbeszédet Szicília tágabb kulturális környezetével, gazdag irodalmi örökségével, hogy ösztönözze a reményt és a kitartást a folyamatos kihívásokkal szemben. Az ezzel a kultúrával folytatott párbeszéd hozzon reményt és elkötelezettséget sürgette. Haladjatok előre reménnyel, és legyetek a remény misszionáriusai. A pápa azzal zárta beszédét, hogy utalt Szent Miklósra, a keletet és nyugatot egyesítő szentre, és arra buzdította az intézetet, hogy tegyen eleget a níceai zsinat 1700. évfordulója alkalmából a pápa felhívásának, hogy haladjunk előre a látható keresztény egység felé vezető úton. A pápa a karmelita nővérekhez, mindenkihez jusson el az evangélium. Ferenc pápa fogadta a Szentlélek hírnökei karmelita nővéreket a rendjük alapításának 40. évfordulója alkalmából, amelyet júliusban a 4. nagykáptalanjukhoz kapcsolódóan ünnepeltek. A Szentatya beszédében minden keresztény küldetésére, az evangelizációra helyezte a hangsúlyt, amelynek szentelik magukat a Brazíliában alapított és Európában is jelenlévő szerzetesnők, a plébániákon és a médiában végzett pasztorális tevékenységükkel. Az evangelizálás szolgálatának és Isten igéje terjesztésének mindenkihez el kell jutnia, és ehhez naponta el kell kötelezni magunkat. Ferenc pápa ezt hangsúlyozta, amikor a Szentlélek hírnökei karmelita nővérekhez szólt, akiket december 6-án pénteken délelőtt az apostoli palota konzisztóriumi termében fogadott audiencián alapításuk 40. évfordulója alkalmából. Isten igéjének mindenkihez el kell jutnia, ezt ne felejtsétek el, mindenkihez, nyomatékosította a pápa. A fiatal szerzetes rend, amely a sarutlan karmelita rendhez kötődik és a terézi karmelita szemlélődő hagyományban gyökerezik, Brazíliában született, de Európa különböző részeire is eljutott, Olaszországban pedig 6 közösségük van jelen. Sajátos karizmájuk az evangelizáció, a szemlélődéssel és az apostoli cselekvéssel összekötve.
In questo senso troviamo una piena sintonia con il brano del Vangelo che ci mostra Gesù nella sinagoga di Nazaret.
Ezekre a szempontokra összpontosított a pápa, felidézve az evangélium azon szakaszát, amely Jézust a názáreti zsinagógában mutatja be, és amely a Szentlélek hírnökei karmelita rend alapítását ihlette. Az Úr lelke van rajtam, és elküldött, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Az evangélium hirdetése az egész világnak, minden keresztény küldetése. Ezek Szent Pál szavai, amelyek minden megkeresztelt ember szívében fontos, hogy visszhangozzanak. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, mondta a pápa. Ezt követően óva intett a pletykálástól, amely az evangélium hirdetésének ellentéte, mert a pletykálás mindig a másiknak az elítélése. Arra buzdított, hogy segítsünk kiszabadulni ebből a lehető leghamarabb azoknak, akik ebbe a hibába esnek. Ami a szerzetes nők evangelizáló missziós lendületét illeti, a pápa kiemelte, hogy ez különböző területeken szorosan kapcsolódik a szemlélődéshez és az ima élethez, amely az ősi és szép karmelita hagyományt követi. Végül Ferenc pápa Isten áldását kérte a szerzetes nőkre, és az apareszídai szűzanya közbenjárására bízta őket, hogy kísérje el a szerzetes rendet útján. A Szentlélek hírnökei karmelita nővérek rendjét 1984. július 30-án alapította Maria José do Espírito Santo nővér. Mottójuk szemlélődni az evangelizálásért Isten szent lelke fényében. A szerzetes nők lelkiségének középpontjában a személyesen és közösségileg megélt imádság áll, és elkötelezik magukat az evangelizációban a plébániákon, az imacsoportokban, a családlátogatások során, liturgikus szertartásokon, lelki gyakorlatokon, népmissziókon, de a rádión, a tévén és a közösségi hálózatokon, a zenén és a könyveken keresztül is. Karizmájuk abból a sürgető szükségből fakad, hogy evangelizálják azokat az embereket, akik Istentől távol élnek, elmerülnek problémáikban, szenvedéseikben, gyötrelmeikben és depressziójukban, illetve vágyaikra és segélykiáltásaikra külső spirituális formákat keresnek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Bizonyos bibliai szavak jelentését alig értjük már, ami megnehezíti Jézus kijelentéseinek megértését. Az iga egy mezőgazdaságban használt eszköz, amelyet a teherhúzó állatok, például lovak vagy ökrök nyakába helyeztek. Ez az eszköz tette lehetővé az állat erejének felhasználását a föld megműveléséhez vagy szekerek vontatásához, illetve az iga segítségével tudta az állatot irányítani gazdája. Az iga tehát terhet, az állatra nehezedő terhet jelent, átvitt értelemben pedig az emberre nehezedő terheket vagy kényszerből végzett munkát. A leigázott, elnyomott, függőségbe került állapot sem az egyének, például a rabszolgák, sem a népek számára nem volt kellemes helyzet. A zsidó nép a választott nép története során többször megélte akár saját uralkodója, akár idegen népek részéről az erőszakos elnyomást, ami súlyos igaként nehezedett az emberekre. Az iga levétele a terhektől, az elnyomástól való megszabadítást jelenti. A megfáradtaknak, a terhek alatt görnyedőknek mondja Jézus a mai evangéliumban. Vegyétek magatokra igámat, majd pedig hozzáteszi, hogy az ő igája édes. A mi Urunk nem tesz egy újabb terhet a nyakunkra, hanem segíteni akar nekünk terheink hordozásában. Jézus igáját magamra venni azt jelenti, hogy nem a magam feje után megyek, hanem Isten akarata vezet életemben. Jézus igája alatt megértem, hogy amikor valóban Isten irányítja életemet, akkor nyugalmat találok.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Floridában tárgyalt a magyar kormányfő Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel, valamint Elon Muskkal. Az egyeztetésen Mike Waltz lendő nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett Jászai Gellért, a Forágyi elnöke is részt vett. Szó volt a Forágyi csoport műhold programjáról, valamint az Elon Musk által létrehozott SpaceX partnerségi lehetőségeiről. Magyarország arra készül, hogy szerepét a nemzetközi térben új alapokra helyezze, kapcsolódni akar a világ összes gazdasági erőközpontjához, és ennek a magyar egyetemek nagy nyertesei lesznek, mondta a miniszterelnök az Állatorvostudományi Egyetem fővárosi István utcai felújított pavilon épületeinek átadásán. Orbán Viktor ismét azt hangsúlyozta, hogy a világ gyökeres változás előtt áll, a liberális világrend véget ért. Novemberben 3,7%-ra nőtt az infláció. A KSH adatai alapján az előző hónaphoz képest a fogyasztói árak 0,5%-kal emelkedtek. Tavaly novemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,9%-kal nőtt, az üzemanyagok 2,4%, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A háztartási energiáért 3,2%-kal kevesebbet kellett fizetni. A gazdasági helyreállításével lesz 2025, mondta a Parlament Gazdasági Bizottság előtti éves meghallgatásán a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton 3% feletti, 4% körüli jövő évi GDP növekedés eléréséről beszélt. Februárban indul a vállalkozások digitális megjelenését támogató 9 milliárd forint keretösszegű program, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Szabados Rihárd szerint 10-13 ezer vállalkozást segíthet az intézkedés. A beruházások fellendülése várható jövőre az állami projektek előkészületei, valamint a magánszféra engedélyezési eljárásai alapján, mondta az építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottság előtti meghallgatásán. Lázár János a tárca legfontosabb feladatai közül kiemelte a közösségi közlekedés megújítását, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a jó minőségű ingatlanok építésének ösztönzését. Megújítja az Intercity flottát a MÁV. A vasúttársaság vezérigazgatója Facebook bejegyzésében elmondta, egyes járműveket felújítanak, emellett használt járműveket is bérelnek, és vadonatújakat is vásárol a vasúttársaság. Ezek adják majd a néhány éven belül teljesen megújuló IC flotta gerincét, ismertette Hegyi Zsolt. Megjelent a szépkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló rendeletmódosítás a magyar közlönyben. A változtatás január 1-én lép életbe, jövőre már lakásfelújításra is felhasználható lesz a szépkártya béren kívüli juttatásként. Jelentős változásokat tervez a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál. Ezek érintik többek között a tajkártya és az EU-kártya kibocsátását, a gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátásnál végzett eljárásokat és az elektronikus cigaretták és dohánytermékek szabályozását is. A kormány nem tudja megtiltani, hogy egyes önkormányzatok csökkentsék a helyi iparűzési adót, és ezzel kikerüljék az új területfejlesztési programot, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Parlament Igazságügyi Bizottság előtt. A versenyképes járások programban 65 milliárd forint lesz megpályázható a jövő év elejétől, hívta fel a figyelmet Navracsics Tibor. A zsarolók nem tudták megakadályozni a védelmi beszerzési ügynökség működését, nincs beszerzési stop, mondta el a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf arra reagált, hogy korábban hekkerek feltörték a honvédségi informatikai rendszert és pénzt kértek az adatokért. Kiemelte, a rendszer nem volt összeköttetésben a Magyar Honvédséggel, a Honvédelmi Minisztériummal vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatéval sem. Magyarország szükség esetén megvétózza a grúz tisztviselők elleni EU-s szankciókat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter gratulált a grúz kormánypárt közelmúltbeli választási győzelméhez, és kiemelte, hogy a dél-kaukázusi ország lakossága világossá tette az akaratát. A tbiliszi kormány külügyminiszterének első külföldi útja Magyarországra vezetett. Javaslatot tett egy Ukrajnával kapcsolatos európai összekötő csoport létrehozására a Német Kereszténydemokrata Unió vezetője. Friedrich Merz elmondta, a Németországot, Franciaországot, Nagy-Britanniát és Lengyelországot magában foglaló kontaktcsoport az Ukrajnával kapcsolatos európai politikát koordinálná. Mohamed al-Bashir személyében kinevezték Szíria új ügyvezető miniszterelnökét, írta meg a Guardian brit újság. Az Assad rezsim megdöntésében komoly szerepet vállaló katonai vezető a hírek szerint március 1-ig maradna az átmeneti kormány élén. Végül az időjárásról. Délután égesett eső, havas eső, hó is, majd északkelet felől felszakadozik a felhőzet. A Zemplén környékén megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A két más decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Karácsonyi ajándék. Összművészeti ünnepi műsor a Líceum barokk dísztermében. 2024. december 12-én csütörtökön 15 órai kezdettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díszszermében, tehát egy összművészeti előadásra hívnám a kedves hallgatókat. Neves művészek is fognak fellépni, úgy, mint Árvai Zoltán atya, Bajzár Linda zongora művésztanár, Belkovics Zoltán énekművész művésztanár, dr. Ferenc Márk gyermekorvos, Gonda László előadó művész, Halmai Richard gitárvirtuóz, Rutka Gergő az egyetemi színpad egyik vezetője, Ruszkai Nóra az egyetemi színpad másik vezetője, Tatár Gabi színművésznő és Teleki Klári grafikus. A rendező dr. Hanisné Petró Valéria, aki a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsor folyam szerkesztő előadója. A belépés díjtalan, szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvártett, a Horányi Júli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Adventi nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az EGRI Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartokovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. december 11-én szerdán. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus pedig Fehér József és Somogyi Márton. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsorvezető Berec Renáta. Nézzük, milyen műsorokkal készültünk önöknek egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinket hallgathatják meg. Ezután időjárás előrejelzést hallanak, valamint az Útinform legfrissebb híreit hallgathatják meg. Majd a nap versével jelentkezünk. ma Vészi Endre Egész és meg nem bontható című versét Babócsai Réka előadásában hallgathatják meg. 7 óra 45 perckor Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban első Szent Damazusz pápáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a szív egészségének megőrzéséről lesz szó a helyes táplálkozás függvényében. Gyáni Emese dietetikust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Azt szoktátok mondani ti dietetikusok, hogy amikor jön egy ünnep, nem akkor kell elkezdeni fogyókúrázni, vagy feltétlenül diétázni, de azért nyilván az sem jó, hogyha úgy indulunk neki egy karácsonyi ünnepkörnek, amikor azért jellemzően otthon vagyunk, és egy kicsit nyugodtabb körülmények között tudunk enni, hogy most aztán akkor mindent. De egy kicsit lehet az adventre úgy gondolni, hogy egy picit előtte böjtölni? Itt akarjon ez.
Igen, régen az adventet kisböjtnek hívták, ugye nagyböjt volt a húsvét előtti 40 napos, ez a kisböjt, és régen az emberek tartózkodtak a húsevéstől, a zsíros ételek fogyasztásától, tejtermékektől, és ezt a böjtöt a szentestei vacsora törte meg. Úgy gondolom, hogy ezek a szokások még talán most is felelhetők a családokban, mert szerintem 24-én délben sok helyen csak ilyen böjtösebb az ebéd, és akkor a vacsora az, ami gazdag.
Visszautalva még egy kicsit a szeptemberi szívvilágnapi programodra vagy előadásodra, ott hangsúlyoztad az okos tányért, amely igen, ugye a Magyar Dietetikusok igen, Országos Szövetségének egy táplálkozási ajánlása, ami már egyébként óvodáskorúak számára is elérhető, és ez ugye a prevenció igen, szempontjából igen, nagyon fontos, amiről az előbb beszélgetünk. Ez tulajdonképpen az okos tányér arról szól, hogy egy nap mi kerüljön a tányérunkra, igen, nem véletlenül igen, kapta ezt a igen, tányér elnevezést, mert hogy itt megvannak a különböző felosztások, de mégis, hogyha az arányokat tekintjük, akkor akár itt a hús, a zöldségféle, a gabonafélék, a tejtermékek, vagy a folyadékfogyasztás mindig egy kardinális kérdés, akkor milyen arányokra kell, hogy gondoljunk?
Igen, tehát úgy szoktuk tanítani, hogyha a tányért gondolatban négy részre osztjuk, akkor a tányér egynegyedén van a fehérje, ami ugye, ha főétel, akkor húsra kell gondolni, harra, ha hideg étkezés, akkor sajt, túró, tojás, felvágottak. A tányér másik egynegyedén vannak a szénhidrát tartalmú élelmiszerek, tehát kenyér, ha reggeliről van szó, rizs, ami lehet barna rizs, bulgur, kuszkusz, köles, hajdina, kevés burgonya, és a tányér fején zöldségek. Tehát ezt a tányért kéne mindig szem előtt tartanunk minden étkezésnél. A folyadékfogyasztásnál ugye azt szoktuk mondani, hogy 2-2,5 liter folyadék, és ha elképzelünk 10-2 decis poharat, akkor ebből 5 pohárnyinak kellene lenni a víznek. 2 pohárnyi a tejtermék, tehát egy joghurt például, megiszok egy pohár tejet, 2 pohárnyi származik az ételekből, ugye ha levest fogyasztunk, főzeléket, és egy pohárnyi az egyéb ital, ami gyümölcslé, vagy valami más üdítő. Kinek mit jelent az egyéb ital? Az egy pohár.
És azért itt ugye karácsonyi ünnepkörben azért az alkohol is mindig előtérbe kerül, nyilvánvalóan ezzel is csínyán és módjával, ezt nem is említetted nyilvánvalóan.
Hát igen, az alkoholt nem említettem meg, de hát ugye az ünnep az elkerülhetetlen alkoholfogyasztás nélkül. Itt inkább csak annyi tanácsot adnék, hogyha lehet, akkor inkább száraz presgő, száraz vörösbor.
Tehát ott sem az édesebb.
Hát, ha lehet, akkor inkább ott is inkább ezeket kellene fogyasztani. És mértékkel.
És mértékkel, igen, igen. Mindig ez a kulcsszó.
Ez a kulcsszó, a mérték.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a szív egészségének megőrzéséről volt szó, a helyes táplálkozás függvényében. Gyáni Emese dietetikust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról, a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M3-as autópályán Nagykáló és Ófehértó között aszfaltoznak. A Budapest felé vezető oldalt a 247-es és a 237-es kilométer között lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán a 244-es kilométernél lévő mohos pihenő sem használható a főváros irányában. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szintén az M30-as autópályán Szikszó térségében az M3-as autópálya felé a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Albert Irsánál az 53-as és az 56-os kilométer között napközben nagy feszültségű kábeleket feszítenek át a főút felett. Alkalmanként a forgalmat is megállítják néhány percre. Ilyenkor jelzőrök irányítanak. Szintén a 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán egy hidat javítanak, ezért a 116-os kilométernél csak a félútpálya járható. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 4-es főúton, a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 33-as főúton forgalomkapacitás növelés miatt behajlásmérést végeznek, így Debrecen térségében a 105-ös kilométer és a 106-os kilométer között mozgótereléssel dolgoznak, az érintett szakaszon sávzárásra kell készülni. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma jobbára borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen várható havazás, hószálingózás. A nap második felétől észak felől vékonyodni kezd a felhőzet. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk marad, néhol időnként erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható. Csütörtökön egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye, és mérsékelt marad a légmozgás is. A hajnali mínusz 6 és plusz 2 fokról 0 és 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken hazánk nagyobb részén gyengén felhős, napos idő valószínű, de lehetnek réteg felhős, párás területek is. Csapadéknak kicsi az esélye. Többfelé megélénkül az északkeleti-keleti szél. Hajnalban mínusz 6 és plusz 1, a kora délutáni órákban 0 és 4 fokot mérhetnek. Szombaton nagyrészt gyengén felhős, napos idő valószínű, majd napközben nyugat-délnyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet. Általában nem várható, a nap második felétől azonban már télen kissé nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye. Sokfelé megélénkül a déli-dél-keleti szél is. A hajnali mínusz 9 és 0 fokról mínusz 1 és plusz 5 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben egyre több helyen vékonyodik, felszakadozhat a felhőzet. Helyenként előfordulhat kisebb vegyes csapadék is. Sokfelé megélénkül, néhol pedig megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet mínusz 6 és plusz 1, a maximum mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul. Mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. A közlekedésben résztvevőknél jelentősen növekedhet a reakcióidő, emiatt részükről fokozott óvatosság szükséges. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvosmeteorológiát hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Vészi Endre. Egész és meg nem bontható. Ez is vagyok, az is vagyok. Bánat, derű meg nevetés, felhő, de közben napsütés. Beszélek is, meg hallgatok. Mint szervezetem, komplikált, ellentétekből épített, része a múló réginek, s az is, kivéle harcba szállt. Ez is vagyok, az is vagyok. Saját képletű ötvözet, amelyben megolvadt hegyek érces alakja bugyborog. Ne követelje senki hát, hogy kék legyek csak, mint az ég, mint sós a só, egyféleség, egyhangú rossz egyformaság. Bennem is tél, nyár változik, lelkesség, fáradt fájdalom, s akarom, bár nem akarom, nevet a szív, kiáltozik. S együtte sok élő, ható, együtte sok a szenvedély, a szirti csúcs, a bánya mély, egész, és meg nem bontható.
Vészi Endre Egész és meg nem bontható című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Vészi Endre Kossuth díjas magyar költő, író. Budapesten született 1916-ban. Apja szappanfőző volt. A polgári iskola elvégzése után a vésnök mesterséget tanulta ki. A Gedoldiger cégnél dolgozott 1932 és 1938 között. 1934-től jelentek meg versei a következő újságokban. Népszava, Nyugat, Szép Szó, Pesti Napló, Magyar Csillag, Munka, valamint a Válasz. Első verses kötete 1935-ben jelent meg. 1937-től közéleti cikkei, szociográfiai riportjai. Első regénye a Felszabadultál, 1937-ben elnyerte a Pantheon könyvkiadó Mikszáth díját. 1942-től munkaszolgálatos, koncentrációs táborok fogja. 1945-ben tért haza, és még ugyanebben az évben a Népszava munkatársa lett 1951-ig. 1948-tól folyamatosan jelentkezett kötetekkel, hangjátékokkal, színdarabokkal, filmekkel, tévéjátékokkal. 1950-ben feleségül vette Labola Margitot. Az Írószövetség titkára 1955 és 56 között. 1956-ban lemondott tisztségéről. Budapesten hunyt el 1987-ben.
Szentek, szent életű emberek.
Első Szent Damazusz pápa hitvalló. Szent Damazusz pápa egyike a IV. Század legnagyobb pápáinak. Családja hispániai volt, de ő már Rómában született 305 körül. Ifjúkorában lett pap. Liberius pápa fődiákonusa volt, és el is kísérte őt hűségesen a számkivetésbe. Megválasztásakor szakadás keletkezett az egyházban, de ez hamar elmúlt. Ursinus ellenpápa előzése után minden erejével a béke megteremtésén fáradozott. Energikus természete azonban további súrlódásokat okozott, ezért nem volt könnyű az egyház egységének helyreállítása. Az arianizmus és a félarianizmus ugyanis még mindenfelé gyökeret eresztett. Sőt, mi több, előálltak azzal a téves tanítással is, hogy a Szentlélek sem Isten, hanem az angyalokhoz hasonló teremtmény. A hitvitákban a nagy egyházatyák egész sora ragadott tollat, sőt 381-ben egyetemes zsinatot hívtak össze, amely kibővítette a Szentlélek istenségével kapcsolatos níceai hitvallást. Hiszek Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával. A pápa 80 éves koráig fáradhatatlanul dolgozott egyházáért. A világ minden tájára elküldte apostoli tekintéllyel teli leveleit. Támogatta Szent Atanászt, Szent Ambróst, Szent Jeromost és Nagy Szent Vazult. A Kalkisz sivatagban élő Jeromost hazahívta maga mellé és kinevezte titkárává. Jeromos a pápa megbízásából latin nyelvre fordította a Szentírást. Az egyház mind a mai napig használja a Vulgáta szövegét. Damasus egy római szinodussal együtt 382-ben új megokolást adott az egyházon belüli elsőbségnek. Eszerint Rómát illeti az elsőbség minden más püspöki székhely előtt, mert ott halt meg a két apostol fejedelem, Péter és Pál, és a sírjuk is ott van. A második hely Alexandriáé, mert az ottani püspöki széket Péter apostol parancsára tanítványa Márk alapította meg. Antiókiát pedig a harmadik hely illeti, mert Péter és Pál apostol is tevékenykedett ott. A római püspöki szék tekintélyének emelésére sokat jelentett Damasusnak ez a döntése. A pápai hivatalok nyelvében ettől az időtől fogva honosodott meg a római püspöki székre a Sedes Apostolica, apostoli szék, elnevezés a Rómán kívüli egyházakkal való érintkezésben, és ez a mai napig megmaradt. Ennek a fejlődésnek felel meg Damasusnak az a fáradozása is, hogy a latin nyelvet előtérbe hozza az egyházban. Nagy érdemeket szerzett magának Damasus a vértanúk tiszteletének elevenné tétele terén. Ő maga fogalmazta meg a sírfeliratot sok elfelejtett sírra. Egy dolgát jól értő kőfaragóval, igen szép betűkkel elkészítette és rátetette a sírokra. Különösen kiállt Lőrinc római diakonus tisztelete mellett, aki 258-ban Valerianus üldözése idején adta életét. Valószínűleg az ő ösztönzésére lett Lőrinc egyenesen Róma pártfogója. Jó viszonyban volt a város magas politikai személyiségeivel. Pápasága idejére esik a heves vita arról a kérdésről, állhat-e még Viktória, a győzelem istennő oltára a szenátus üléstermében, miután a szenátorok tekintélyes része keresztényé lett. Régi szokás szerint erre az oltárra helyezték minden ülés kezdetén az adományokat. A vitát döntésre a Milánóban székelő császár elé terjesztették. Milánó püspökének, Ambrósnak közvetítésével Damasus is a császárig juttathatta véleményét. A császár végleg az oltár eltávolítása mellett döntött. Damasus jó viszonyban volt a nagyon ismert prétextátus városi prefektussal is, aki állítólag egyszer tréfás kedvében azt mondta volna neki, ha római püspökké tennének, azonnal keresztényé lennék. 384. december 11-én halt meg. Az Ardea felé vezető úton temettette el magát. Nem akarta, hogy a Kallixtusz katakomba pápai sírboltjában legyen a nyugvóhelye, inkább családi sírra gondolt. Maga készítette el a sírfeliratokat anyja, Laurencia, nővére Iréne és saját maga számára. Később csontjait behozták a városba. Mindaz, amit tudunk róla, arra val, hogy roppant energikus és tetterős ember volt, és nagyon kiállt a Níciában megfogalmazott hittételek mellett. A pápaság tekintélyért, hivatkozva Krisztus Péternek tett ígéretére, te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, többet tett, mint elődjei. Fáradhatatlanul tevékenykedett a liturgia kialakítása, a mártírok jámbor tisztelete érdekében. Emlékét december 11-én üli meg az egyház. A szentmisében ezt kérjük. Istenünk add, hogy szüntelenül ünnepeljük szent vértanúit hősiességét, és Szent Damasus pápa példáját követve tiszteljük és szeressük őt.